11. témánkhoz érkeztünk, amelynek ez a címe Dániel próféta könyve. Két héttel ezelőtt Jeremiás könyvéről beszéltem, és arról, hogy a zsidó nép babiloni fogságba került, amelynek a kezdete időszámításunk előtt 606-605. Ekkor vitték el ugyanis az első fogoly csapatokat, akik között ott volt Dániel is és fiatal társa is. A térképünkön szeretném mutatni, hogy ez nem akármi volt ez a fogság, hiszen a kis Palesztinából egy több mint 1000 kilométerre fekvő, észak-keletre fekvő Babilóniába vitték a fogoly csapatokat, több ilyen deportálás volt. És Dániel könyve azzal kezdődik, hogy Dániel és három társa hogyan éri meg az első megpróbáltatást a babiloniai udvarban. Miről van szó? Ebben az időben a babiloni birodalom uralkodója Nabukodonozor király. Nabukodonozor az ókornak egyik legnagyobb személyisége, aki a meghódított országokat úgy akarta leigázni, hogy a meghódított népekből a legderekabb ifjakat kiválasztotta, a saját udvarába hívatta őket, az asztaláról etette, itatta őket, és egy bizonyos átnevelésben akarta részesíteni ezeket az ifjakat, tehát Dánielt és társait, megtanította őket a káldeusok nyelvére, tudományára, egy 3 éves iskolába, iskolát kellett elvégezniük, és itt érte Dánielt és három társát az első megpróbáltatás, amely mindjárt az étkezéssel kapcsolatos. Mert azt látjuk Dániel könyve első fejezetéből, hogy ezek a héber ifjak, ezek nem csak a hitükhöz voltak hűségesek, nem csak az erkölcsi meggyőződéseikhez tartották magukat, hanem hűségesek voltak a Biblia által sugalt életrendhez, életmódhoz, a táplálkozási rendhez is. Mi történt itt? Nabukodonozor zsíros ételeket és olyan húsokat szolgáltatott fel az asztaluknál, amelyekről Isten elmondta, hogy ezek nem táplálkozásra valók, ezek egészségtelenek. És olyan italokat tétetett az asztalukra, amelyek alkoholos italok voltak, amelyekről Isten szintén rendelkezett az Ószövetségben, a papok, a nazíreusok számára, az ember ne pusztítsa magát olyan italokkal, amelyek ugye megölik az agysejteket és eltombítják a gondolkozást. Dániel és három társa az étkezésből is problémát csinált. Mert a Biblia szerint, ahogy mondja Pál apostol az első korintusi levél 6. fejezetében, a testünk is a Szentlélek temploma. Szóval az embernek nem csak a lelke, a belső meggyőződése fontos, hanem a Biblia szerint a lélek és a test a szétválaszthatatlan. Egyik a másiktól meg nem élhet. Hogyha a testünket pusztítjuk, gyengítjük, az kihat majd a lelki berendezkedésünkre, a gondolkodásunkra is. És Dániel és három társa alkalmat keresett arra, hogy tisztességes módon, alázattal és tisztelettel, de megkérje az udvarmesterek fejedelmét, hogy ők hadd étkezzenek másféleképpen. Hogy ők megelégeznek a zöldséggel és a főzelékfélékkel, és az alkoholos italok helyett megelégeznek a vízzel. Az udvarmesterek fejedelme elcsodálkozott és megrémült, ahogy azóta is sok ember megrémül, hogy mi lesz akkor, hogyha én vagy a gyermekem ezt és ezt nem fogyaszt, ezt és ezt nem iszik, nem eszik. Dániel és három társa azonban megnyugtatta Áriókot, az udvarmesterek fejedelmét, hogy tegyen próbát 10 napig. Hozzon nekik 10 napig főzelékféléket és vizet, és majd hasonlítsa össze őket a babiloni ifjakkal, és 10 nap múlva minden összehasonlítás kibírt ez a 4 héber ifjú, mert sokkal frissebbnek, sokkal üdébbnek, sokkal egészségesebbnek látszottak, és így megengedték a számukra, hogy ők valóban a bibliai étrend szerint étkezzenek és éljenek. Ez volt tehát az első megpróbáltatásuk, amelyre nézve Dániel könyve első fejezetében a 8. és a 9. versben a következőt olvassuk, hogy ezek a héber ifjak, amikor kérni akarták ezt a királytól, akkor hogyan viselkedtek. Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten irgalomra és kegyelemre méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Kedves hallgatók, mint oly sokszor az előadás sorozatunk keretében, ismét felhívom a figyelmüket erre a nagy bibliai tanításra, amelyet egyébként Mózes életével kapcsolatban hangsúlyoztam. Mózes szülei sem tudtak többet tenni, hogy a gyermeküket megmentsék, csak az, hogy döntésre jutottak, hogy ők az életet védelmezik, nem ölik meg a gyereket, nem szolgáltatják ki azt a kisgyermeket a fáraó rendelete folytán feltámadt haragnak. Vagyis mi ez a nagy bibliai tanítás, hogy az emberen áll a döntés, a választás. És ezek a héber ifjak döntöttek, szóval először a döntés kellett, így mondja ezt a Biblia, hogy eltökélték a szívükben. Ők Isten mellett vannak, és az isteni törvények és rendelkezések mellett vannak. És mit mond a Biblia, hogy az az ember, aki eltökéli magát a szívében, hogy engedelmeskedik Isten törvényeinek, azt az Isten irgalomra és kegyeremre méltóvá teszi más emberek előtt is. És úgy álltak hozzá a babiloni vezetők, hogy végül is teljesítették a kívánságukat, és nem kellett olyan dolgot tenniük, amivel Isten törvényeit szekték volna meg, hágták volna át. És ezután végezték el ezt a bizonyos 3 éves iskolát, amelyet tehát Nabukodonozor azért alapított, hogy a saját képére és hasonlatosságára gyúrja át a héber ifjakat, és egyáltalán a leigázott tartományoknak az értelmes, bölcs embereit. Ám de az előadást azzal kell folytatnom, hogy Nabukodonozor uralkodása második esztendejében ebben a királyi udvarban egy döbbenetes dolog történt. Nabukodonozor ugye időszámításunk előtt 605-től uralkodik, ez a döbbenetes dolog, ez időszámításunk előtt 603-602-ben történt, tehát pontosan tudjuk a Bibliában, hogy évre pontosan, hogy ez mikor történt, amikor Nabukodonozor álmot látott. Nagyon nyugtalanította őt ez az álom, hivatta a bölcseit, írástudóit, és nem csak azt kérte tőlük, hogy mondják meg az álma értelmét, hanem egy rendkívüli kérése is volt a királynak. Tudnék az, hogy mondják meg magát az álmot is. Ha ő elmondta volna az álom értelmét, azok a babiloni bölcsek valamit kiötölhettek volna, valamivel magyarázhatták volna az álmot, de Nabukodonozor erre nem volt hajlandó. Azt mondta nagyon keményen és szigorúan, hogy ha ti papok vagytok, ha ti bölcsek vagytok, ha ti valóban az istenekkel álltok összeköttetésben, akkor nem csak az álom értelmét tudjátok megmondani, akkor mi nehézség nektek magát az álmomat is megjelenteni. Bölcsek persze el voltak szörnyülködve, mondták is a királynak, hogy ilyet még uralkodó nem kívánt, de a királyt hajthatatlan maradt, és azt felelte, hogy ha nem mondjátok meg az álmomat, nem fejtitek meg az értelmét, házaitokat szemétdombokká teszem, családotokat kiirtatom veletek együtt, záros határidőn belül jelentsétek meg, hogy miért jött rám ez a nyugtalanító álom. És természetesen ez a királyi harag, és ez a királyi fenyegetőzés nem csak a babiloni bölcseket érintette, hanem Dánielt és társait is, akik szintén ott voltak az udvarban, és szintén bölcseknek számítottak. Dániel és társai élete is veszélyben forgott. Figyeljük meg Dániel könyve 2. fejezetében, mit tesz egy hívő ember egy ilyen veszélyes helyzetben. Dániel könyve 2. fejezet 14. versétől a következőt olvashatjuk. Ekkor Dániel bölcsen és értelmesen felelt Árióknak, a királyi testőrség fejének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Szólt és mondta Árióknak, a király főemberének: miért te kegyetlen parancsolat a királytól? Akkor Áriók elmondotta a dolgot Dánielnek. És bement Dániel, és kérte a királyt, hogy adjon néki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Ekkor Dániel hazament, és megmondta a dolgot Ananiásnak, Misáelnek és Azariásnak, az ő társainak, hogy kérjenek az egek istenétől irgalmasságot, e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai, és a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelentetett a titok éjjeli látásban. Áldotta akkor Dániel az egek istenét. Szólt Dániel és mondta: áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat és tesz királyokat. Áld bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik ő vele. Majd a 24. vers. Bement azért Dániel Áriókhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítse a babiloni bölcseket, elment azért, és mondta néki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el. Vígy engem a király elé, és a megfejtést tudtára adom a királynak. Mit csinál egy ember nehéz helyzetben? Ismét csak egy olyan dolgot hangsúlyozok és ismételek, amit már elmondtam sorozatunk keretén belül. Dániel és társai Istenhez fohászkodtak, imádságban kérték Istent, hogy jelentse meg nekik az álmok értelmét, hogy ne vesszenek ők el, de nem csak ők, hanem a babiloni bölcsek sem. Ugye az ellenség szeretetnek egy nagyon szép ószövetségi példája, hogy Dániel nem csak önmagáért imádkozott, és amikor megjelentetett a látomás értelme neki éjjeli látásban, akkor az első szava nem csak önmagáért szólt és társaiért, hanem azt mondta az udvarmesterek fejedelmének, hogy a babiloni bölcseket se veszítessétek el, mert én elmegyek a királyhoz, és tudtára adom az álom értelmét. Nagyon szép az álom előzményeinek a leírása, de úgy gondolom, hogy mindannyiunkat most már az álom érdekel, és az előadás következő részében én is szeretném ismertetni ezt az álmot, és egyben azt hozzáfűzni az ismertetéshez, amit a táblán is láthatunk, hogy ez az álom a Bibliának az első nagy vázlat proféciája. Ugye a múlt alkalommal Jeremiás könyvével kapcsolatban beszéltem a Biblia pillanatkép proféciáiról. Tehát ugye azok a pillanatkép proféciák, amelyek a történelemnek egy-egy eseményét világítják meg, és csak egy pillanatra. De a Bibliában van 10 olyan vázlat profécia, amelyek közül most az első kettőt ismernénk meg, és főleg az elsőt, de a második teljesen párhuzamos vele, ezért jogos, hogy mind a kettőt ismertetem, amely az egész történelmet bemutatja. A történelmet egy bizonyos kiindulópontból elindítva, a történelem végéig, az emberi történelem lezárásáig bemutatja az egész történelmet. 10 ilyen van a Bibliában, és a 3., 4., aztán a 8., 9., 10. egyre részletesebb, és egyre inkább a végső történelmi időszakról részletesebb. Mi nekünk azonban most a mai előadáson ennyi időnk van, hogy az első nagy vázlat proféciát ismertessük, amely nagy vonalakban, de megint csak az emberi történelmre egy hatalmas látomást közvetít mindannyiunk számára. Nos hát, mit álmodott Nabukodonozor? Nabukodonozor azt álmodta, ugye nyugtalanították a lelkében az ország a jövője, a történelem jövője, egy érzékeny lelkületű király volt, hát egy keleti despota volt, de azért egy érzékeny lelkületű király nem olyan, mint az azutáni uralkodók, vagy a mai politikusok, akiket csak az érdekel, hogy mi van ma, már a holnap, meg a holnap után nem nagyon érdekli őket, csak hogy ma megmarad-e a hatalmuk. Nabukodonozor az ókorban gondolt arra, hogy mi lesz az emberiség sorsa, mit hoz a történelem, merre tartanak a világ eseményei. És hogy így lefekvés előtt hányta vetette magában ezeket a dolgokat, Isten megkereste őt egyik éjszaka álomban. Isten mindenkinek válaszol, aki őszintén keres valamit. Hogy az Isten gondolatikletéssel válaszol, vagy látomással, vagy álomban, ez egy más kérdés. Nabukodonozornak noha pogány király volt, Isten mégis adott feleletet, egy csodálatos álmot, amelyből kibontakozhat előttünk az egész történelem menete. Nabukodonozor azt álmodta, hogy egy hatalmas szobrot lát maga előtt. A szobornak a feje aranyból volt. A két karja és a válla ezüstből, az oldalai és a hasa részből, bronzból, a két lábszára vasból, és a két lábfeje a 10 lábúj vas és cserép elegyéből volt. És miközben Nabukodonozor látta ezt a hatalmas nagy szobrot, amelynek az ábrázata fényes volt, de főleg rettenetes, arra lett figyelmes, hogy kéz érintése nélkül, hangsúlyoznám, emberi kéz érintése nélkül leszakadt egy kő, ráesett erre a szoborra. És mivel ugye ez a szobor agyaglábakon állt, semmi ellenállást nem tudott kifejteni, ledöntötte az agyaglábáról ezt a szobrot, és összezúzódott, egyé zúzódott ott minden, az arany, az ezüst, a réz, a vas, a cserép. És mikor ott minden szétporlatt, akkor fölkerekedett a szél, és mint nyári szérűn a polyvát mindent elvitt onnan, és az a kő, mely kézérintése nélkül leszakadt, nagy heggyé lett, és betöltötte az egész földet. És ezzel szakadt meg Nabukodonozor álma. Ez az, amire nem tudtak válaszolni a bölcsek és írásdók sem az álomra, sem az álom értelmére, Dániel viszont elmondta a királynak, hogy mi ez az álom, és mit jelent annak értelme. Kedves hallgatók, ez egy nagyon egyszerű álom. De mégis a mai előadásban szeretném önöknek megmutatni, hogy ha módszeresen végig gondoljuk az isteni kinyilatkoztatást, akkor ebből az álomból az egész emberi történelmet megismerjük legalábbis fő vonásaiban. Először 5 pontban szeretnék rátérni arra, hogy mi volt ennek az álomnak a súlypontja. Aztán az előadás végén pedig szeretnék rátérni arra, hogy a súlyponton kívül az álom milyen fontos történelmi ismereteket közölt, amelyek beteljesedtek, mint történelmi proféciák. Az első kérdés, amit szeretnék felvetni az álommal kapcsolatban, hogy Isten hogyan mutatta be Nabukodonozornak az emberi történelmet. Figyeljük, a válasz a szobor arcában van. Isten elmondta Nabukodonozornak, és Dánielen keresztül, és a Biblián keresztül mindannyiunknak, hogy az emberi történelmnek ugyan vannak fénylő időszakai, mert a szobornak az arca fénylő is volt. Vannak olyan nemzedékek, vannak olyan történelmi időszakok, amelyek úgy mutatják, mintha fölfelé ívelne egy nemzetnek, vagy az emberiségnek a sorsa. Ha végig tekintünk a történelemben, nem tudom én, egy perzsa időszak, vagy egy aténi demokrácia, vagy a magyar történelemből a reformkor. Ugye úgy marad meg az emlékezetünkben, a tudatunkban, hogy ez egy olyan fényes időszak. De egészében véve az emberi történelem rettenetes. Annak az arcnak csak egy kis fényessége volt, de az egész arc rettenetes volt. Ugye innen veszi Dániel könyve 2. fejezetéből Petőfi Sándor az Ítélet című versében azt a szót, ugye ez a szó, hogy rettenetes, amit így mond a versben, a történeteket lapozám, s végére jutottam. És mi az emberiség története? Vérfolyam, amely ködbe vesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egyhosszában szakadatlan foly le korunkig. Azt ne higgyétek, hogy megszűnt már. Nincs pihenése a megerett árnak, nincsen, csak a tenger ölében. Vértengerbe szakad majd a vér hosszú folyója. Rettenetes napokat látok közeledni, minőket eddig nem látott a világ. S a mostani béke, ez csak a ma sírcsend, amely villámnak utána a földrendítő mennydörgés szokta előzni. Ezek a hatalmas dobogó sorok, ugye antik versmértékben, még inkább lüktető sorok, rettenetes napokat látok közelni, vérfolyam. Igen, a Biblia 2 jelzővel elmondja, hogy mi az emberi történelem. Vannak az emberi történelemnek fényes időszakai, nagyon rövid, nagyon villanásnyi időszakai, de az egész emberi történelem tele van fájdalommal, betegséggel, járványokkal, háborúkkal, forradalmakkal, gonoszsággal, vérontással, vérfolyam. Petőfi nem csak a rettenetest értette meg. Igen, azt mondja, vérfolyam. Ez az emberi történelem. Tehát az első kérdésünkre így válaszol az első vázlat profécia, hogy ne tápláljunk illúziókat a történelem iránt. A történelem ilyen volt, és nem lesz jobb. Az emberi történelemben nincs fejlődés, nincs haladás. Sőt, az emberi történelemben visszafejlődés van, hogy Isten megmutatta a fémek csökkenő érték sorrendjét. Arannyal kezdődött, aztán a végén ott van a vas és a cserép, tehát az agyag, tehát a föld. Ennyi értékcsökkenés az emberi történelemben. Aztán a másik kérdésünk, meddig áll fenn a világ? Meddig áll fenn a mi világunk? Érdekli ez az embereket? Oly sok ember azt mondja, hogy olyan sok válságból kilábalt már az emberiség. Hát mindig voltak nehéz időszakok, de valahogy mindig túljutottunk rajta, nemzetileg is, meg világméretekben is. A Biblia világosan tanúságot tesz amellett, hogy az emberi történelemnek egyszer vége lesz. Az a nagy szoborkolosszus egyszer csak ledől a talapzatáról. és egyszer vége lesz. És abból semmi nem marad fenn. Az emberi történelmnek igenis vége szakad. De a harmadik kérdés, hogyan? Hogyan lesz vége az emberi történelmnek? Megint csak nagyon sok embert feszítő kérdés, talán itt hadd idézem Szent Györgyi Albertet, aki az 1970-es években nyilatkozott a Magyar Rádiónak Amerikából, megjelent ez Eke Károlynak a Tudomány hullámhosszán című könyvében, és Szent Györgyi Albert azt mondta, hogy tele vagyok szorongással és félelemmel. Én úgy látom, hogy az emberiség nem tanul semmiféle rosszból. Ugye, mint hogyha Vörös Martit idézte volna a magyar tudós, Vörös Marti írt azt az Emberek című versének végén, hogy mikor azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral álnokul, az emberfaj sárkány fog vetemény, nincsen remény, nincsen remény. És azt mondja Szent Györgyi Albert a maga tudós nyelvén, hogy én azt látom csak, hogy a világban nagyon sok bomba van elásva. És mindegyik bombához tartozik egy gomb, és azokat a gombokat nagyon könnyen meg lehet nyomni. És ha egyet is megnyomnak, levegőbe röpül az egész emberiség, és az ember eljutott oda, hogy ennyire felelőtlen, hogy a világ életét teszi kérdésessé, a történelem jövőjét teszi kérdésessé, hogy lesz olyan felelőtlen ember, aki meg fogja nyomni a gombot. Így fejezi ki Szent Györgyi Albert, hogy a tudomány, amiről azt mondja, hogy megtörténhet, arról azt is mondja, hogy meg is fog történni. Mert csak idő kérdése, hogy azok a gombok meg azok az ujjak mikor találkoznak. Tehát telve volt rettegéssel, telve volt szomorúsággal ez a tudós, hogy az emberi történelmnek talán belátható időn belül, vagy szeszélyesen, kiismerhetetlen, nagyon gyorsan is vége szakadhat, hiszen tele van tömegpusztító fegyverekkel az egész földgolyó. Most hát, kedves hallgatók, ennél a harmadik kérdésnél a Biblia egy óriási örömhírt mond. És ezt meg kell figyelnünk ebből a kis mozzanatából az álomnak. Azt látta a király, és ezt mondta neki Dániel, hogy kéz érintése nélkül szakad le a kő. Kéz érintése, emberi kéz érintése nélkül lesz vége a világnak. Mint egy a mai aggodalmakra ad választ a Biblia. Senki ne féljen attól, hogy az ember fogja levegőbe röpíteni a földet. Senki ne féljen az atomhaláltól, a hőhaláltól, vagy bármi más katasztrófától, amivel az ember hozhatna szerencsétlenséget, és írtaná ki az életet a földön, mert ez nem fog beteljesedni. Ez nem annyit jelent a Biblia szerint, hogy az emberiség ne sodortatná magát a szakadék szélére. Az emberiség nagyon is ott van, és még inkább ott lesz. De Isten azt nem engedi, hogy az ember tegyen pontot a mondat végére. Hanem emberi kéz érintése nélkül lesz vége a világnak. Tehát a negyedik kérdés, hogy akkor hogyan? Mit jelképez ez a kő? Mit jelképez ez a kő, kőszikla, amely lehull emberi kéz érintése nélkül, amely ledönti agyak talapzatáról a földi történelmet? Mit jelképez az álomnak ez a mozzanata? Kedves hallgatók, a Bibliában a kő, a kőszikla, az egy nagyon ismeretes jelkép. Mózes első könyvétől egészen Jelenések könyvéig ismeretes ez a jelkép. És abban a szerencsés helyzetben van részünk, egyébként hát minden bibliai jelképet azonosít a Biblia, tehát a szerencsés helyzet máskor is fönnáll, de itt abban a szerencsés helyzetben van részünk, hogy a Biblia ezt négyszer is azonosítja szó szerint. Pál apostol az első korintusi levél 10. fejezetében, a 4. versben ezt mondja, a kőszikla pedig Jézus Krisztus, szó szerint. Ugye ebbe nem lehet belekötni, vagy ezt nem lehet hallatlanra venni, a kőszikla pedig Jézus Krisztus. Jézus Krisztus a hegyi beszéd végén, Máté evangélium a 7. fejezetében szintén ezt mondta, hogy azt az embert, aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát. Tehát ki épít kősziklára? Aki hallja Krisztus tanításait és megcselekszi, megint csak a kőszikla Jézus Krisztus. Aztán Jézus a halála előtt is Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. vers szerint ezt mondta, így mondta az írástudóknak, hát sohasem olvastátok ki az írásokban. Hát már az Ószövetség beszél arról, hogy ki a kő, a kőszikla. Sohasem olvastátok ki az írásokban, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, odébb dobtak, az lett a szegletnek feje. És csodálatos ez a mi szemeink előtt. És aki e kőre esik, aki megismeri ezt a kőt, kősziklát, az szétzúzatik, az feladja a régi önző ényét, és az megváltozik. Aki viszont nem változik meg, arra ez a kő fog ráesni, és szétmorzsolja azt, idézte Dániel könyve második fejezetéből Krisztus. És ezen kívül még Jézus Máté evangélium a 16. fejezetében is szó szerint azonosította ezt a jelképet. Amikor Cezárea Filippi tájékán járva megkérdezte a tanítványait, kinek mondanak engem az emberek? A tanítványok elmondták, hogy hát némelyek Jeremiásnak, mások Illésnek, mások Keresztelő Jánosnak, vagy egynek a próféták közül. És Jézus feltette a kérdést, hogy ti kinek mondotok engem? És akkor azt mondta Péter a többi tanítvány nevében, hogy te vagy a Krisztus, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És Jézus ekkor ezt mondta Péternek, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked, hanem az én mennyei atyám. De azért én is mondom néked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál Messiásnak, én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Tehát Jézus nem azt mondta, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel, hanem azt mondta, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán, akit te előbb megvallottál a Messiásnak, az élő Isten fiának, ezen építem fel az én anyaszentegyházamat. Jézus önmagára mutatott, mint kőszikla. De aki a Bibliát olvassa, Ézsaiás könyvét, Zsoltárok könyvét, Dániel könyvét, Mózes első könyvét, az evangéliumokat, az mind meggyőződhet arról, hogy a kőszikla, az a mozdíthatatlan kőszikla, az mindig a Messiásnak, Jézusnak a jelképe. Ugye ott a Máté 16-ban még külön is a görög szövegben érzékelteti a Szentírás, te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán építem fel az én anyaszentegyházamat. A Petrosz szó is annyit jelent, hogy szikla, de elmozdítható szikla. A Petra szó azonban elmozdíthatatlan, földbe ágyazott kősziklát jelent. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy ez én vagyok, aki hallja az én beszédeimet, megcselekszi az én tanításaimat, az kősziklára épít, az rám épít, és azon semmiféle nyomorúság, semmiféle szenvedés a hitet nem fogja megingatni. Jöhet az eső, az árvíz, a kősziklára épített ház megmarad, a homokra épített ház összedől. Tehát mit tanulhatunk Dániel könyve második fejezetéből? Hogyan válaszol meg erre a negyedik kérdésünkre? Ki fogja a történelem végét lezárni? Kinek a megjelenése fogja eredményezni, hogy a földi történelem lezárul? Biblia szerint Jézus Krisztus személyes megjelenése. Amikor az emberi történelem tényleg a szakadék szélére rohan már. Amikor válság válságra halmozódik, amikor az emberiség áltatja magát ugyanazzal, hogy megmenthető a világ, és összefognak különböző hatalmak és erők, de ennek nyomán még elviselhetetlenebb lesz az erkölcsi lelki helyzet a Földön, és fizikailag is kérdésessé válik az élet, akkor Krisztus szabadítóként fog megjelenni. Akkor Isten fia megjelenik az ég felhőiben, ahogy mondta, mint hogy a villámlás ellátszik a napkelettől a napnyugatig, és sír a föld minden nemzetsége, mert meg fogja őt látni minden ember. Jézus személyes eljövetele fogja a világ végét, a történelem lezárulását eredményezni. És kedves hallgatók, ennél a súlyponti résznél még egy kérdést föl kell tennünk. Mit jelent az álomban az, hogy a kő rádől a szobor kolosszusra? Ledönti, izzé, porrá zúzódik ott minden. És vajon az mit jelképez, hogy ott a szél felkapja ezt a sok fémet, meg az agyagot, és semmi nem találtatik majd ezekből, csak a kő lesz nagy hegyé, és betölti a földet. Vajon ez mit jelent? Kedves hallgatók, egy szomorú és tragikus dolgot kell most kimondanunk. Az álomnak ez a mozzanata elmondja, hogy Jézus Krisztus, amikor eljön, és majd újjáteremti a földet, és amikor majd örökségül osztja a földet szét azok között, akik a földi életükben igaz életet testesítettek meg, akik önmagukban a rosszat legyőzték, akiknek adhatja majd Jézus a földet az igazaknak, a szelideknek, az életet szolgáló és az életet becsülő embereknek, akkor a régi világtörténelemből, a bűn világtörténelméből semmiféle teljesítményt, semmiféle építményt, semmiféle eredményt nem tud felhasználni. Mert itt a földön, amit az ember nagy dolgot csinál, ahhoz mind sajnos a bűn szennye tapad. Ennek a földi történelmnek egyszer s mindenkorra le kell zárulnia. nem özönvíz által, de tűzözön által kell megtisztítani a Jézus Krisztusnak a földi világot, mert a legcsodálatosabb építmények, a legszebb emberi teljesítmények is magukon viselik az önzés nyomait. Átjárta őket az önzésnek, az érdeknek, a bűnnek a szennye. Mondhatnám azt is, mert szép épületben vagyunk, és igazán nagyon kedvező körülmények között tudtunk itt találkozni ebben a sorozatban, de mondhatnám önöknek azt, amit a Biblia így mond, hogy a kő, a tégla kiállt a falból. Ha ezek a téglák, ezek az építmények beszélni tudnának, és el tudnák mondani, hogy mennyi csalással építkeztek itt emberek, mennyi lopással, mennyi sok bűnnel, ragadománnyal, akkor a kövek itt kiáltanának. Ha valóban úgy lenne az, ahogy Vergilius megírt, hogy van a tárgyaknak könnyük, akkor körülöttünk oly sok minden könnyezne és zokogna, mert nagy dolgokat emelt az ember a földi történelemben, de sajnos mindenhez oda tapad a szenny, a bűnnek a szennye. Jézus, amikor újjáteremti a földet, nem tud hasznosítani semmit ebből a történelmből, nem tud átmenteni az új föld történelmébe innen semmit. Ezt jelképezte az álomnak ez a tragikus mozzanata, hogy az aranyat se, az ezüstöt se, a rezet se, a vasat se, semmit se. Ezek megsemmisülnek, és az a kő, mely leszakadt kézérintése nélkül, az nagy hegyé lett, és betöltötte az egész földet. Kedves hallgatók, ez amennyire tragikus és szomorú kijelentés volt Isten részéről, amit adott ennek a pogány királynak, annyira fölemelő is azonban, hogy a hívő ember számára, aki a Bibliát megismeri és hisz ezekben a jövendőlésekben, van végcélja a világnak. Egy hívő embernek nem kell aggodalmaskodnia, és nem kell atomhaláltól, hőhaláltól tartania. Ugye az emberiség a múlt század eleje óta tart ezektől a dolgoktól, Malthus óta még attól is tartanak, hogy nem lesz elegendő élelem a földön, itt az ember szinte ki fog veszni. Oly sok embert kerít a hatalmába ez az aggodalom. A Biblia ezt a nagy reménységet mondja el, hogy a történelmnek a legnagyobb eseménye ez lesz. A történelmnek két nagy, legnagyobb eseménye volt Jézusnak az első eljövetele, amikor megoldást hozott jönni az emberiségnek, amikor váltságul adta az életét. És ezek után a történelmnek a másik, talán még az előzőnél is hatalmasabb, fölemelőbb eseménye, amikor Jézus a meggyalázott, a leköbdösött, a keresztre feszített megváltó hatalommal jön el, dicsőséggel, hogy mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, és örökségül osztja majd a földet azoknak, akik őt követték. Ennél a mozzanatnál tehát, mielőtt rátérnék az álomnak az egyéb részleteire, mert hiszen mindannyian kíváncsiak vagyunk, hogy ettől az időpillanattól, Nabukodonozor korától, tehát időszámításunk előtti 7.-6. század, és a vég idejéig, amelyet most részleteztem, mert ez a súlypont, mind a 10 vázlat profécia ebben az egy pontban összegződik. Mind a 10 vázlat profécia, ha más kezdő időpontban is indul, de mindegyik ebbe a pontba ér bele, azért tettem ide kérdőjelet, mert ezt a napot és ezt az órát nem tudja senki sem, és nem is tudhatja senki sem, hogy mikor fejeződik be a világ történelme. De mind a 10 vázlat proféciának ez a súlypontja, a történelem lezárulása is az azt közvetlenül megelőző időszak, tehát mielőtt arra is kíváncsiak lennénk, hogy mi volt közben, hogy mi történt eddig, és most mi történik, mert hiszen még nem vagyunk itt. Mielőtt ezt nyomon követnénk Nabukodonozor álmából, itt szeretném a figyelmükbe ajánlani Georg Friedrich Händelnek azt az oratóriumát, amelyet a Dániel könyvére írt, aminek ez a címe, hogy Belsacár, és ebből a győzelmi kórus szeretném bejátszatni. Énekeljetek egek, örüljetek egek, mert van pozitív végkimenetel a világ történelmének. Nem az lesz a végkimenetel, hogy az ember itt valami béke birodalmat alapít, vagy valami boldog világot fog létrehozni, távolról sem. A világ megy lefelé, borzalmas útján, rettenetes napokat látok közeledni, mondta Petőfi is. De Jézus személyes eljövetelés, azok, akik várják, azoknak az öröme, ez csendül fel a Händel győzelmi kórusban. Kérném szépen tehát most az első zenét. Thank you. Most hát, kedves hallgatóink, térjünk rá az álom súlypontjának a szemrevételezése után magára a szobornak, vagy hogy a mi Bibliánk fordítja, az állóképnek, régi magyar nyelven, tehát a szobornak a részletezésére. Vajon mit jelképez az arany, az ezüst, a réz, a vas, vas és cserép? Segítségül hívnánk itt Dániel könyve 7. fejezetének a profétikus bemutatását, hiszen a Biblia szerint több évtizeddel ezután, hogy Nabukodonozor kapta ezt az álmot, Isten Dánielnek is adott egy álmot. És az előző álmot megerősítette azzal a különbséggel, hogy a pogány királynak ugye kívánatos fémek sorozatával mutatta be a világtörténelem egyes szakaszait, Dániel prófétának viszont ugyanezeket a hatalmakat, ugyanezeket az államgépezeteket már vadállatokként mutatta be az Isten. Nagy különbség, ugye? De a két vázlatprófécia teljesen párhuzamos, tehát amit az arannyal szimbolizált az első álom, azt szimbolizálja az oroszlán. Amelyet bemutatott az ezüst, azt mutatja be a medve. Amit bemutat a réz, arról beszél a párduc, és a vas és a vas cseréppel pedig párhuzamos a fenevad és a fenevad tíz szarva és a kis szarvról szóló álom. Dániel próféta ugyanis azt látta álmában, hogy a tenger hullámzik, hogy a tenger mindig a népeknek a jelképe a Bibliában, megint csak hadd hivatkozzam Petőfire, aki megint csak tökéletesen megértette a Szentírást, hogy föltámadott a tenger, a népek tengere. Rögtön ő is azonosítja a Bibliában. Ez is szó szerint a Jelenések könyve 17. fejezetében, az 5. versben azonosítást nyer, a 17-15-ben, hogy a vizek, a nagy vizek mit jelképeznek. Tehát Dániel látta a tengert hullámozni, és először feljött a tengerből egy oroszlán, nagy sasszárnyakkal, kitépettek a sasszárnyai, eltűnt az oroszlán, feljött a medve, egyik oldaláról a másikra dőlt, három borda volt a szájában, szózatot hallott, utána az is letűnt, jött a párduc, iramodott gyorsan, az is letűnt, jött a fenevad, és a fenevad fején ugyanaz a tíz szarv látszott, mint a vasnak a végén, a vaslábak végén a tíz lábúj, és közben pedig három más szarvat kiszakítva feljött egy kis szarv titokzatosan, nagy erőre jutva. Tehát a két álom, a két látomás teljesen párhuzamos. De vajon mit jelképeznek az egyes szakaszok? A Biblia szerint Isten bemutatta azt, hogy a földi történelemben hogy folyik majd a hatalomért való harc. Ugye az egész földi történelem miért különösképp rettenetes? Mert állandóan megy a marakodás a hatalomért. És négy olyan nagy világbirodalmat állított Isten Nabukodonozor és Dániel szeme elé is, amelyek megtestesítették a hatalomért való marakodást, és amelyek mindig kapcsolatban voltak az igazi hívő néppel, tehát az ókorban Izrael népével, a zsidó néppel, az újkorban pedig a kereszténység maradékával, igazi hívő csoportjaival. A jelképek azonosításával kapcsolatban hadd mondjak előzetesen egy megkönnyebbítő, valóban egy boldogító hírt önöknek, hogy nem nekem kell azonosítanom a jelképeket. Ne nekem higgyenek ezzel kapcsolatban, hanem a jelképeket, a jelképeit maga a Biblia azonosítja. Erre nagyon tessenek figyelni. Nem emberi önkényre bízta az Isten, hogy mi mivel azonosítunk jelképeket, hanem ha Isten használ egy jelképet, mondjuk a bárány jelkép, egy nagyon ismert bibliai jelkép, amit a Biblia használ már Mózes első könyve 3.-4. fejezetétől, és olvassuk a Bibliát, és mondjuk nem tudjuk, hogy mit jelképez az a bárány. Kérem, addig olvassuk a Bibliát, ameddig szó szerint nem találjuk meg benne a meghatározást, az azonosítást. Ha eljutunk János evangéliuma első fejezetéig, a 29. versben ezt megtaláljuk, mert amikor keresztelő János bemutatta Jézust a Jordánnál, mit mondott? Íme az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát bárány egyenlő Jézus Krisztus. Itt vitának helye nincsen. Ugye ezt nem egy ember azonosítja, ezt maga a Biblia azonosítja, és ezeket a jelképeket is maga a Szentírás azonosítja. Egyébként a 10 vázlat proféciáról, ahogy látom, még az asztalunkon van egy áttekintés. Ha most nem marad elég, a következő előadásra is hozok belőle, ezt bárki megveheti 2 forint az ára, mind a 10 vázlat profécia fel van sorokasztott egymás fölé, és ott beírtam az azonosításokat is. Hogy Dániel könyve 2. fejezet 38. verse azonosítja az aranyat, a Dániel könyve 8. fejezet 20. és 21. verse azonosítja a 2. és 3. hatalmat, és Máté evangélium a 24. fejezete és Márk evangélium a 13. fejezete, tehát maga Jézus Krisztus azonosítja a 4. hatalmat. Az első hatalommal Isten az újbabiloni birodalmat mutatta meg. Azt a birodalmat, amely elvitte fogságba a zsidó népet, ez az újbabiloni birodalom, hogy majd le fogom vetíteni, hogy mekkora volt a területe, és miért volt alkalmas szimbólum erre az arany, ugye a legtöbb díszítménye aranyból készült, és megtaláltak olyan szobrot, amelyben oroszlánnal ábrázolták magukat, amely legyőz egy embert. Tehát ezek a jelképek nagyon egyszerű hétköznapi szimbólumok. Isten először bemutatta azt, hogy a történelem színpadán megjelenik egy hatalmas birodalom, amely elviszi fogságba az Isten népét, és nyomorgatja, és kegyetlenül bánik vele, és ez a birodalom azonban lehanyatlik. Ugye a Biblia szerint mindig akkor hanyatlik le egy világbirodalom, amikor túllépi a határokat és az illetékességi körét, amikor Isten helyébe akar állni, amikor ugyanazt a tiszteletet igényli magának, mint ami csak az Istennek jár ki, akkor az a hatalom maga ássa meg a sírját, és a babiloni birodalom is, miután meghalt Nabukodonozor, ugye az oroszlán, a sasszárnyas oroszlán, miután kitépetett a két sasszárnya, azt olvassuk, hogy emberi szív adatott néki, és elgyengült, megsemmisült. Ki jelent meg a történelem színpadán? Délkelet felől özönlött Babilóniára az a népszövetség, amely két népnek a szövetségéből állt, a médekből és a perzsákból. Milyen tökéletesen fejezte ki a látomás. Az aranyfej után egy kettős birodalom jön. Két kar, médek és perzsák. Milyen tökéletesen fejezte ki a medve is, Mert a medvéről azt látta Dániel próféta, hogy az egyik oldaláról ez a hatalmas, többmázsás, perzsa fensíkokon élő medve, az egyik oldaláról áthempergőzött a másik oldalára. És Dániel prófétának már többet is elmondott Isten, mert a medve szájában három borda volt, és mit jelképezett ez a három borda? Itt mutatom a térképen, hogy a perzsák, a médek után, miután átvették a népszerűen, Kis-Ázsia, a mai Törökország területe Líbiáig, az ókori világ kincses kamrájáig, ahogy nevezték, ahol a mesebeli Krőzus király is élt. De közben, amikor a medve ezt a három bordát tartotta a szájában, szózat hallatszott, hogy egyél sok húst. Milyen megdöbbentő volt ez, mert hadd kérdezzem meg önöktől, és itt már számítok arra, hogy akár általános iskolások, akár középiskolások ezt már ismerik, hogy a perzsáknak mi volt a nagy hegemonisztikus törekvése? Mi volt a nagy célja a perzsa királyoknak? Holott már három nagy birodalmat, három nagy bordát ott tartottak a szájukban, Babilóniát, Egyiptomot, Líbiát, Kis-Ázsiával. A legnagyobb céljuk az volt, hogy ők Görögországra fájta foguk, azt akarták elfoglalni. Megint túllépték a határokat, a perzsa birodalom azzal ásta meg a sírját, hogy Görögországot akarta bekebelezni, és a nagy görög hódításokban, ugye Dáriusztól Szerxészig, amelyek ugye zátonyra futottak sorra egymás után, bomlott fel a perzsa birodalom. És kijön fel a történelem színpadára, jön a harmadik fém, a réz vagy a bronz, jellegzetes féme volt Nagy Sándor falangsz erőinek, és a vele párhuzamos Párduc, amely nagyon alkalmasan kifejezte azt, hogy Nagy Sándor alig több mint 10 év alatt az egész földkerekséget, hogy azóta is mondják, hogy világhódító, világbíró Nagy Sándor meghódította, de Nagy Sándor is átlépte az illetékességi körét, ő is Istennek kiáltotta ki magát. És amikor Istenné tették a legyőzött tartományoknak a vezetői, még haza sem értek, már eljutott hozzájuk a hír, hogy egy malária következtében, egy szúnyogcsipés következtében az Istenük meghalt. Nagy Sándor is letűnt a történelem színpadáról, és kivette át a történelemben megint a világhatalomnak a szerepét. Milyen titokzatos dolog volt ez a történelemben, hogy Nagy Sándornak megölték a feleségét, megölték a gyerekeit, hozzátartozóit. 4 részre osztották el Nagy Sándornak a birodalmát, és hogy lehet az, hogy a 4 részre osztott birodalmon kívül egy kis városállamból, Itáliából egyszerre csak titokzatos módon felnőtt egy kis hatalom, annyira titokzatos módon, hogy a Bibliának a harmadik vázat proféciája, amely Dániel könyve 8. fejezetében van, amit már nem is ábrázoltam, az kis szarvnak mutatja be egyetlen egy jelképpel, mert hiszen ezt a jelképet Jézus Krisztus azonosította Rómával. Róma hatalma titokzatos módon jött fel a történelemben. Senki erre se történész, se történettudós erre nem tud megválaszolni. Hogyan lépett színre a római birodalom? Hogyan jutott világtörténelmi szerephez Nagy Sándor és a 4 utódállam után Róma? De az biztos, hogy világtörténelmi szerephez jutott. Nagyon alkalmasan fejezte ki Rómát a vas, ugye megint a harcrend, a harci eszközöknek a vasa, a római jognak a vaskeménysége, a római politikának a vasakarata, az oszd meg és uralkodj. Szóval ezek nagyon egyszerű, de nagyon szemléletes bibliai jelképek, és nagyon döbbenetes módon fejezte ki ezt a fenevad. Miért? Figyeljék meg, hogy Isten Dánielnek nem egy újabb állatot mutatott be. Oroszlán, medve, párduc, ezeket el lehet választani egymástól. De a 4. állat olyasmi, ami nem hasonlítható senki. Ez egy ormótlan vadállat, egy ormótlan fenevad. Jelenések könyve 13. fejezete mondja róla, hogy egyesíti magában a párduc, a medve és az oroszlán erejét, vagyis az eddigi elnyomó gépezeteknek minden eszközét és vívmányát egyesíti magában. És figyeljék meg, hogy milyen szemléletes volt, és ezt jeleztem is itt ezzel a kis jellel, hogy ennek a 4. birodalomnak, ennek a 4. korszaknak 2 része van. A vaslábak, és a vasból és cserépből álló lábfejek. Vagyis beszél a Biblia az ókori Rómáról, de beszél arról is, hogy az ókori Róma, itt jeleztem szaggatott jellel, amikor az ókori Róma megbukott, amikor 476-ban a nyugat-római birodalmat a beözönlő névvándorláskori népek végül is elpusztították, feldúlták. Róma városának helyén is, ahogy mondták, hogy tehenek legelésztek a fórumon. Pár ezer ember lakott ott, és az állatok mentek be a városba, és úgy látszott, mintha Rómának vége lenne. Ugye azt írták, hogy talán vége van ennek a borzalmas démonnak, amely több mint fél évezreden át vas keménységgel leigázott népeket. De Rómának nem lett vége. Rómának lett jogörököse, lett folytatója, Róma helyén is, de a rómaiság gondolata még inkább, mert figyeljék meg, hogy az egész középkori történelem minek jegyében zajlik le. Minden nagy állam, minden nagy királyság Rómát akar Európából csinálni. Itt jegyezném meg, hogy itt jutnak először szerephez az európai államok. Ugye, ahogy vége van Rómának, hogy vége van a két lábszárnak, ugye mit jelképez az a 10 lábúj? Hogy a római birodalom, hogy úgy mondjam, bomlás termékei az európai kis nemzetállamok, ugye a 10 az egy globális szám, az nem szó szerint 10, hanem sok-sok állam alakulat jött létre Európa térképén, amelyekben mindegyikben ott volt azért a vas. Tovább élt a vas, a rómaiság gondolata, hogy egységes Európa, nagy Európa, egy nagy birodalom alá vezetni Európát, ez volt Nagy Károlynak az elgondolása is, tehát a frank hegemonisztikus törekvés, ez volt a német-római császárok, még a nevükben is benn van törekvése, és igen, a Biblia azt mondja, hogy az európai államok majd a végidején újra szerephez jutnak. Az emberi történelem végén ezek a kis államok, amelyek a középkor után és a 18. századtól fogva főleg, és a 19. században át kellett, hogy adják a helyüket Amerikának, mert Amerika lett a föld vezető állama, de a történelem végén az európai államok mind szerephez, döntő politikai szerephez fognak jutni, és újra fellobban az egységes Európa. Kell ezt magyaráznom? Egységes Európa, európai ház, vagyis létrehozni egy egységet, de a Biblia ezt előre megmondja, hogy ez ugyanúgy nem sikerül tartósan, mint hogy a vas és a cserép nem tud hosszú időkig elegyedni egymással. Ugye? Lehet a vasra rátapasztani az agyagot, megszárad, kiszikkad, lepattobzódik róla. Vagyis ezek a nagy egységesítő törekvések, létrehozni egy nagy hatalmat, egy nagy államalakulatot, ezek mind zátonyra fognak futni, és itt a Bibliából nem csak egy egyszerű történelmi leckét értünk meg, itt nem csak azt csodálhatjuk, hogy Isten ezt előre be tudta mutatni, hogy mi lesz majd a történelemben, pontosan fokról fokra, hanem a történelmi lecke mellett megérthetünk még egy döntő dolgot, egy döntő lelki erkölcsi tanítást, hogy a politikai hatalmak kinek a vívmányai, kinek a megtestesítői itt a földön. Kinek volt az érdekében az, hogy Nabukodonozor aranyszobrot emeljen és azt imádtassa, amiről két héttel ezelőtt beszéltem? Kinek volt az érdekében az, hogy Isten helyett az emberek a politikai erőket és hatalmakat, királyokat, császárokat, politikai vezéreket, mozgalmakat imádjanak? Ki volt az a lény, aki a perzsa időszakban is azt eredményezte, hogy Dánielt az oroszlánok vermébe vetették, mert mástól is mert kérni, mint a perzsa királytól. Ő minden nap Istentől kért, és tőle hozzáfohászkodott. És kinek volt az az érdeke, hogy Nagy Sándor Istenné kiáltsa ki magát? Szóval a Biblia bemutatja, hogy a földi nagy hatalmak mögött mindig ott áll a nagy csaló, a nagy megtévesztő Sátán, aki az embertömegek figyelmét úgy akarja elvonni Istentől, hogy tanítással is, de erőszakkal is a maga alkotmányait és a maga tákolmányait imádtatja. Szóval a Biblia leleplezi azt, hogy miért van ilyen hatalomért való marakodás a történelemben? Miért ilyen rettenetes ábrázatú ez a történelem? Mert sajnos a nagy tömegek nem keresik igazán az Istent. A nagy tömegek játékszerei egy borzalmas csaló hatalomnak, amely a tömegeket beleviszik ennek a hatalomnak az imádatába, aztán a másik hatalomnak, aztán a harmadiknak, negyediknek, és az embertömegek, amelyekben nincsen meggondolás, nincsen értelmes keresés. Ezek az embertömegek ugyanúgy leborulnak a politikai hatalmak előtt, mint hogy mindenki leborult Nabukodonozornak a Dúra mezerén fölállított szobra előtt, kivéve a három héber ifjat. Mindenki eleget tett a rendelkezésnek, hogy nem lehet imádkozni az Istenhez, mert különben az oroszlánok vermébe vettetik. Egyedül az igazán hívők, az igazán Istenhez értelmesen ragaszkodók. Azok, akiket nem tud Sátán a maga befolyása alá vonni, és ezek ellen kezd nagy csatát, ezek ellen kezd nagy háborúságot, és ezeket akarja kiirtani a földről. Kedves hallgatók, nem akarok itt mélyen belemenni a proféciáknak az értelmezésébe, nem is lehet a feladatom, de nem is szabad ezt akkor, amikor emberek nem ismerik azt a 10 vázat proféciát, és a Bibliának a jelképeit nem azonosították, nem is szabad ezt tennem, nehogy olybá tűnjék a dolog, hogy most én találtam ki valamit, vagy nekem kell elhinni valamit. Mindenki a Bibliát fellapozhatja, és ezeket a jelképeket azonosíthatja, végig gondolhatja. Én csak egyetlen egy dologra szeretném még az önök figyelmét felhívni a befejező vetítés előtt, hiszen Európában élünk, és mindannyiunkat Európa sorsa közvetlenül is érint, hogy vajon a Biblia mit mond erről az európai szövetkezésről. Tehát, hogy az európai népek a nyugat-római birodalom után kaptak hatalmas történelmi szerepet, ugye, mert ahogy elbukott a nyugat-római birodalom, az európai népek formálták ki a világ arculatát. A frankok, a németek, nyugaton és keleten, európai népek. Aztán ezek az európai nemzetek háttérbe szorulnak majd a történelemben, de a történelem végén újra szerephez jutnak, és ezt Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretném felidézni. Ebbe se fogok mélyen belemenni, de talán első olvasásra is meg fogják érteni, hogy miről van szó. Jelenések könyve 17. fejezetében a 12. verstől a Biblia újra beszél a 10 szarvról. Ugye az a 10 lábúj, a teljesen párhuzamos a 10 szarval, a 10 szarv közül 3-at kiszakítva növekszik föl a kis szarv, ez egy újabb jelkép, amelyet a 7. és 8. fejezet bőven azonosít. És én most szeretnék a 10 szarvra nézve egy proféciát, egy újabb proféciát felolvasni a Biblia utolsó 10. vázat proféciájából, amellyel azzal is szeretném önök előtt bizonyítani, hogy mind a 10 vázat profécia egybefügg, a jelkép használatuk egyöntetű és egységes, eltévedni bennük nem lehet, jól megfigyelni lehet bennük az összefüggéseket, és akkor tudjuk, hogy a történelem merre jár, és mi is hol vagyunk benne. Jelenések könyve 17. fejezetében, tehát a 12. verstől így olvashatjuk. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, és a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és hívek is. Első hallásra mit érthetünk meg ebből? Szóval ez a 10 király újra hatalmat kap, erejüket a fenevadnak adják, tehát az a régi hatalom, amely megvolt régen, az megmarad azután is, bár sok viszontagságon átmegy, és úgy tűnik, mintha megsemmisülne. A 10 király az erejét a fenevadnak adja, és ezek a bárány ellen hadakoznak. Említettem, hogy a bárány kit jelképez? Ezek a bárány ellen hadakoznak. Oly sok ember táplál történelmi illúziókat. Keletben csalódtunk, majd nyugatról jön valami jó. Hát ezt igényesebb európai gondolkodók a Biblia nélkül is tudták már 100 évvel ezelőtt, hogy nyugatról nem sok jó jön. Ugye olvassák el csak Dostojevszkijt, aki olyan világosan meglátta, hogy például az ateizmus se keletről jött. Az ateizmus is nyugaton fejlődött ki. Ezt a Biblia is aláírja a Jelenések könyve 11. fejezetében, mert az ateizmus kifejlődéséről a Biblia is beszél. A Biblia bemutatja, hogy hol született meg az ateizmus. Nem tudom, hogy ezen eltetszettek-e gondolkodni, főleg az idősebb nemzedéknek szoktam mindig mondani, hogy vidéki előadások utáni beszélgetéseken kérdezik tőlem az idősebbek, hogy hát ez a gazateizmus, meg ez a materializmus, ez vezette oda a világot, meg a mi népünket is. Akkor mindig szoktam mondani ezeknek a kedves, aranyos, idős embereknek, akik valóban áttélték azt, hogy mit jelentett egy diktatúra és egy ateista terror. Ugye nagyon tapintatosan, de azért megszoktam nekik jelezni, hogy eltetszettek azon gondolkodni, hogy az ateizmus mikor lépett fel a történelemben. hogy az ateizmus miért 18. századi fejlemény, és miért Franciaországból indult ki? A francia racionalizmussal és felvilágosodással? Miért abból az országból indult ki az ateizmus, ahol az egyházi visszaélések a legborzalmasabbak voltak? Soha nem lett volna ateizmus Európában, se a világ történelmében, hogyha annyira meg nem utáltatták volna az emberekkel a vallást, hogy embertömegek belehajszolódtak a babonába és a torzvallásosságba, utána pedig annyira elegük volt belőle, hogy a ló túlsó oldalára estek, és akkor belehajszolták őket az anyagelvűségbe és az ateizmusba. Sajnos a nagy tömegeket, ha erre mennek, meg arra mennek, egy úr hajtja. Egy úr volt az, egy hatalom volt az, ami belesodorta a világot a hamis, az eltorzult vallásosságba. Embereknek ettől aztán elegük lett, hogy Voltaire mondta, hogy tapossátok el a gyalázatost, vagy a jakobinus diktatúra, amely bezáratta a templomokat és a bibliákat megsemmisítette. És aztán, amikor jött az ateizmus, meg a materialista ateizmus különböző politikai válfajai, elég volt 100-150 év, hogy ez is lelepleződjön, és akkor megint a ló másik oldala, megint a spiritualizmus és a vallásosság keresése, valaki játszik a nagy tömegekkel. Az ateizmus nyugatról indult ki. Az ateizmust nem keleten találták fel, akkor sem, hogyha a legnagyobb elnyomó gépezetben ott töltött testet, de csak pár évtizedig. Látjuk, hogy epizódikus volt. Ugye a Biblia nem beszél például, ezért nem beszél, de sokan kérdezik ezt is tőlem, hogy beszél-e a Biblia a kommunizmusról, a Szovjetunióról. Hallottam egyházakban ilyen magyarázatok, hogy azt mondták, hogy ez biztos a vörös fenevad lehet. Mert hát a Szovjetunió vörös is, meg fenevad is. Elég felszínes Biblia értelmezés, ugye? A Biblia nem így értelmezi a dolgokat. A vörös fenevad egy másik szimbólum, egy másik hatalomra van föntartva. A Biblia ezért nem beszél a kommunizmusról, se a Szovjetunióról. Mert a gyökerét mondja meg a dolgoknak, hogy miből mi lett. Soha nem született volna meg keleten egy ilyen hatalom, ha nem indul útjára nyugatról az ateizmus, amely éppen abban a Franciaországban ütötte fel a fejét, ahol az egyházi visszaélések 13 évszázadon át Nagy Károly óta a legborzalmasabbak voltak. Kedves hallgatók, nagyon vigyázzunk! Jól meg kell gondolnunk a dolgokat, és nem emberi értelemmel. A bibliai proféciák okokat és okozatokat állapítanak meg. A Bibliában azért van ez a 10 vázlat profécia, hogy lássuk, hogy miből mi következett. Ne legyünk szemellenzősek, elfogultak, ne bíráljunk és ne átkozzunk dolgokat, míg meg nem ismertük, hogy hogyan jöttek létre. Soha nem lett volna tömeges ateizmus, ha nem torzították volna el a kereszténységet, amitől az emberek megundorodtak. Az is az ördög műve volt, ami azután jött, az is az ő műve volt, és az is az ő műve, amikor az ateizmusból most könnyű megoldást kínálva az embereknek, szépen átlendíti a nagy tömegeket a válogatás nélküli vallásosságba, a könnyű felszínes vallásosságnak a különböző formáiba. A Biblia azt mondja, hogy ezek a királyok hatalmat kapnak, erejüket, hatalmukat a fenevadnak adják, és ezek a bárány ellen fognak viaskodni. A bárány ellen nem keleten viaskodtak, vagy ha igen, az csak egy múló viaskodás volt. A földi történetnek ezek a fejezetei még hátra vannak, és ezekről Jelenések könyve beszél a legrészletesebben, a 12. fejezettől a 19-ig. Úgy gondolom, hogy nem vélik azt, hogy nem akarok többet mondani, vagy nyíltan mondani, hogy nem merek, vagy nem vagyok elég bátor hozzá, de talán ennyi elég bepillantás a bibliai proféciákba, ha aztán valaki a 10 szarvat, a kis szarvat, annak egész működését azonosítani akarja, csak arra hadd hívjam fel a figyelmét, hogy Dániel könyve 7. fejezete róla beszél, 8. fejezete róla beszél, Dániel könyve 11. fejezete róla beszél, Máté evangélium a 24. fejezete, és az egész Jelenések könyve. Ha összeszámolnánk, hogy ezekről a jelképekről mi mindent mond el a Biblia, akkor 20, 30, 40, 50 jellegzetesség állna itt listában előttünk. Én mindenkit arra bátorítok ezeken az előadásokon, hogy vegye elő és vegye komolyan a Bibliát, olvassa úgy, mint amelyben Isten nem csak az egyéni erkölcsre adott útmutatót, hanem megmutatta Isten a világ történelmét is. Nézek az órámra, gondolom elhiszik, fél óra alatt elmondhattam ezt. Ha az iskolákban úgy tanítanák most utólag a történelmet, ahogy Isten azt előre megmondta, Mert ugye az iskolákban tanítják ugyan a történelmet, de a fő sodrását nem tudják megragadni a történelmet. Merre tart a történelem? Hogy voltak tatárok, meg mongolok, meg törökvész, meg ez, meg az, rendben van. Na de hogy a nagy folyamatban ezeket a mozaikokat hova illesszük bele? Hát ehhez valók a bibliai vázlatproféciák, amelyek sokszor nagyon is belemennek a részletekbe. De a vázlatproféciáknak az a feladatuk, hogy nem annyira a részletekbe menően, hanem a nagy egészet feltárva megmutassák az embernek, hol tart a történelem, hol vagy te most ember, mik a jellegzetes csapdák, veszélyek, és hogyan tudsz te Isten igazi követője, Krisztus igazi követője lenni. Ennyi fért bele a mi sorozatunkba Dániel könyvének 2. és 7. fejezetéből, és most befejezésül nézzük meg a vetítést, az eddig elmondottakat illusztrálandó. Először is Jeruzsálem bevétele, egy 1524-es frankfurti biblia illusztráció, ahogy Jeruzsálemet időszámításunk előtt 586-ban lerombolták. A különböző fogoly csapatokat, tehát háromszor vitték el, Dániel az első fogoly csapatok között volt, 606-605-ben. A következő képünkön az egyik legrégebbi Dániel illusztráció, mozaik a prófétáról, látjuk görögül van kírva Dániel, a sínai félszigetről, a Katalin kolostorból került ez elő. Egy fiatalembert, egy határozott jellemű fiatalembert ábrázol ez a kora keresztény művész. Következő képünkön a Sixtus kápolna mennyezet freskóit látjuk, a teremtés jeleneteivel a mennyezeten, és itt középütt látjuk Dániel prófétának a alakját, tehát egy nagyon hangsúlyos helyen, ezt Michelangelo is tudta, hogy Dániel könyve alapvető fontosságú könyv, hiszen a Biblia 10 vázlat proféciája közül 4 ebben az ószövetségi könyvben található, és az ószövetségben csak Dániel könyve tartalmaz vázlatproféciákat. Kérném szépen ezt kinagyítva. Hogyan is mutatja be tehát Michelangelo Dánielt? Egy értelmes, fiatal ember, aki ír, és akinek a könyvét egy ilyen atlaszhoz hasonló mitológiai alak tartja, ugye a Sixtus kápolnában meglehetősen vegyülékesen olvad össze a Biblia és a mitológia, ugye ez a reneszánsz jellegzetességeiből adódik. Minden esetre kifejező, hogy egy atlasz tudja csak megtartani ezt a könyvet, tehát olyan horderejű Dániel könyv, olyan súlyos dolgok vannak benne, szinte benne van az egész föld történelme. Maga ez, hogy világtörténelem, ez is Dániel könyvéből származik, mint kifejezés, ezért ábrázolta így a 16. század elején az itáliai művész. A következő képünkön az aranyszobor imádása egy velencei biblia illusztrációból, erről az elmúlt előadáson szóltam már, Nabukodonozor erőszakkal akarja imádtatni önmagát, és akik nem borulnak le, ezt mutatja a következő képünk, egy katakomba ábrázolás Rómából, a 3 héber ifjút a kemencébe veti. A következő képünkön Holbein metszetén látjuk 1538-ból, hogy a király is oda megy a kemencéhez, befűtteti, 7-szerte azért csapnak ki a lángok, de nem tudja az ifjakat megégetni, hiszen maga Krisztus az, aki mint egy negyedikként, mint egy az Istenek fia, mondja Nabukodonozor, olyan az arca, ott áll és megőrzi ezeknek a hűséges fiataloknak az életét. Baloldalt látjuk tehát Nabukodonozort Holbein metszetén, és a következő ábrázolás egy szombathelyen őrzött Bibliából, illusztráció metszet, baloldalt a megrökönyödött Nabukodonozor, és jobb oldalt, ahogy a fűtők is áldozatául esnek ennek a 7-szeres hőségnek. Következő képünkön a babiloni birodalom végnapjai, Belsacár lakomája Rembrandt olajfestményén a 17. századból, hogy előhozatja a jeruzsálemi templom arany edényeit, 1000 embert hív a tivornyájára, és aztán hirtelen egy kéz jelenik meg a falon, a lakoma kellős közepén, és ez a kéz különös szavakat ír, mene, menetekel, ufárszín. Megmérettél, megmérettél, és hiával találtattál, ezt már Dániel fejti meg, és aznap éjszaka legyőzik a médek és a perzsák, az Eufrátesz folyó vizének elterelésével, könnyűszerrel, megmásszák a bevehetetlennek hit Babilont, és így esik el a babiloni birodalom, amelyet tehát Isten arannyal ábrázolt, és a sasszárny kitépetése után, Nabukodonozor halála után az oroszlánnak csak emberi szív adatik, vagyis minden földi hatalomnak ez a vége, van egy nagy-nagy személyiség, de utána a követői elherdálják a hatalmat, és erkölcstelen életmódjukkal és hatalmi kormányzati módjukkal a tönk szélére sodorják azt a nagyhatalmat. Ugyanez a jelenet Rembrandt után John Martinnak, egy angol festőnek a múlt századi beállításában távolról ott sejlenek a babiloni tornyok, az zikkurátok vagy a bábeli tornyok, előtérben az óriási palota, jobb oldalt fönn a hétkarú gyertyatartó, középütt a jeruzsálemi templom arany és ezüst edénye, és középütt fekete ruhában ugye Dániel, aki megjelenti azt, hogy az Isten mérlegén hiával találtattál. Ez a mérleg különben Jelenések könyve 6. fejezetében jön fel újra, úgyhogy aki Jelenések könyve 6. fejezetében a 3. pecsét feltörését meg akarja érteni, annak is Dániel könyve 5. fejezetéhez kell visszalapozni. A következő képünk, Dániel az oroszlánok vermében, a perzsa időszak már szintén Holbein metszete. Ugyanez a következő képen Delacroix-nak a műve. Dániel, mivel imádkozni merészel Istenhez, ezért bevádolják, megint a hatalom eltorzulása, minden hatalom ugye Istenni akarja tenni magát, Isten helyébe akar lépni, mind a mai napig ugye ez a helyzet, csak a módjai változnak, és aztán a következő képünkön pedig ugyanezt látjuk Jacques Rivière, francia festő múlt század közepi képén, ahogy Isten angyala által megakadályozta, hogy ezek az oroszlánok felfalják Dániel prófétát, Isten hatalmas csodákat tett hívő emberek életében, akik meghozták a döntést, akik eltökélték a szívükben, hogy Istenhez ragaszkodnak, és nem a föld urához. A következő képünkön Dániel látomása, Rembrandtnak egy nagyon egyszerű, de nagyon csodálatos rajza ez. Dániel próféta, hogy az álmokat és látomásokat átvette, értesült róluk, térdre esett és a mennyei világ előtt önkéntelenül is tiszteletet, hálát érezve köszönetet mondott. Egy angyal segíti fel a megerőtelenedett prófétát. A következő képünkön a maga a látomás egy olasz illusztrációról, ugye ez nem művészeti alkotás, csak illusztráció, de hogy valami elképzelésünk legyen, bal oldalt ugye a szobor, szinte mutat ugye a karjával, tehát hogy párhuzamban áll vele fönt az oroszlán a sasszárnyakkal, utána a medve a három oldalbordával, de már megy a zsákmány után, hogy egyél sok húst, ugye Görögország, aztán a párduc gyorsasága, lent a fenevad, már csak 7 szarval, mert a kis szar felnövekedett, és 3 másikat kiszakított, és jobbra ott látjuk a medvével párhuzamban, a 3. látomásban a 2 szarú kost, amely szintén Médó-Perzsia jelképe, a szőrös kecskebak jobb oldalt, amely Görögország jelképe, és ismét a kis szarv és a fenevad, kéném szépen kinagyítva egyes részleteit, ez a középponti részlet, a párhuzamot érzékelteti, ez a fenevad. A következőkben látjuk, hogy a fenevadnak a vezérlő ereje itt már a kis szarv, amelynek okosan, furfangosan szóló szája van, amely hadakozik a szentek népe ellen, ahogy mondja Dániel könyve, amely nem csak politikai ügyekben nyilvánít vélemény, de lelkiismereti és vallási ügyekben is, tehát ez egy döbbenetes hatalom, és persze álcázza magát, hiszen okos a tekintete, és ravasságokhoz értő, kemény az orcája, és a következő képen látjuk azt, hogy Jelenések könyvében a napba öltözött asszony ellen is hadakozik, a napba öltözött asszony a Bibliában mindig az igazi egyház jelképe, a hamis egyházakat viszont mindig a prostituált asszony jelképezi, vagyis hát a hűtlen asszony, aki viseli ugyan Krisztus nevét, de szívében nem követi őt. A következő képünkön a kis szarv egyik jellegzetes tevékenysége véli, hogy megváltoztatja a törvényt és az időket, mondja Dániel könyve, vagyis a 10 parancsolatot átfogalmazza, megcsonkítja, behelyettesít, ugye a második parancsolatot törli, a többieket átrendezi, és a Bibliát félreteszi. Ennek a hatalomnak a teljhatalma 13 évszázadig tart a Biblia szerint, tartott a Biblia szerint. A következő képünkön pedig áttérünk a hatalmak leírására földrajzilag. Itt látjuk először a babiloniai birodalmat, ekkora volt a területe. Erről az időszakról szeretném kérni a következő képen az oroszlánt. Ez az a bizonyos Nabukodonozor idejéből föltárt szobor. Még közelebb menjünk ehhez, hogy mit csinál ez az oroszlán. Ez bizony egy embert gyűr maga alá, vagyis a babilóniaiak így tartották magukat, hogy ők annyival erősebbek a többi népnél, mint az oroszlán erősebb egy embernél. De aztán ők is eltűntek a történelem színpadáról, és jött a következő hatalom. Ez Médó-Perzsia. Látjuk, hogy honnan jöttek a perzsák, ki van írva Perzsia. Susán és Perszeporisz volt a két legfontosabb székhelyük. A három mozgási területük, tehát Babilónia, Egyiptom és Kis-Ázsia, és Görögországnál futott zátonyra a hódító törekvéseik sorozata. A következő képünkön Kűrosz agyakhengere, amely a Bibliát döbbenetes módon alátámasztotta, a Babilon bevételéről számol be, ez az ékirásos agyakhenger, amelyet századunkban találtak meg. A következő képen pedig magát, Kűroszt látjuk, vagy Círuszt, ahogy a Biblia mondja, az ókor legnagyobb uralkodói közé tartozott. Ő engedte haza a zsidó népet fogságából, hiszen a vallási toleranciának volt a megtestesítője. Nem gyűlölt más embereket, akik más vallásúak voltak, hanem a zsidó népnek még pénzt is adott az államkincstárából, hogy hazatérhessen a 70 évi fogság után, és újjáépítesse Jeruzsálemet. Ennek a Kűrosznak a következő képünkön látjuk a síremlékét az iráni Passar Gadaiban, amelyet Nagy Sándor rekonstruáltatott 200 évvel a felemeltetése után, és ezért is maradhatott meg, ilyen emléket emeltek a perzsák nagy uralkodójuknak, Kűrosznak. Következő képünkön Perszepolis romjaik, Szerxész, bibliai nevén Ahasvérus kihallgatási terme, ide fog kalauzolni majd bennünket a következő bibliai könyv, Eszter könyve, amellyel sorozatunkat két hét múlva lezárjuk. Következő képünk, illetve diagramunk, ez már Nagy Sándor birodalma, Makedóniából kiindulva egészen az Indusig terjesztette hatalmát, a két legnagyobb csatájának a színhelyét láthatjuk ott fenn. Tehát Hyksos és Gaugamela, amely két csatában tönkreverte a perzsákat, és annyi hadjáratot vezetett Nagy Sándor, összeszámolták ezt kutatók, hogy az egyenlítő hosszát teszi ki a hadjáratai útvonalinak a sokasága. Következő képünkön Nagy Sándor egy pénzérmén, és a következő megmaradt töredéken pedig Nagy Sándor csatában egy mozaik Pompejből. A következő képünkön pedig Róma. Látjuk már, hogy a történelem áttevődik Európára, tehát Kis-Ázsiából, Ázsiából Európára. Rómáról kérnék néhány jellegzetes képet. Títusz, ahogy lerombolja Jeruzsálemet, és viszik a hétkarú gyertyatartót, Títusz diadal ívén van ez. A Tiberius császár portréja, akinek az idejében Jézus Krisztus fellépett és kereszthalált halt, de aztán az ókori Róma letűnte után a középkori Róma kifejlődése Laterán, majd azután a Vatikán, és itt fejeződik be a sorozatunk, két hét múlva folytatjuk tovább Eszter könyvével. Köszönöm szépen!